prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
A választásokat követően több érdekes és hektikus folyamat is megfigyelhető volt a hazai tőkepiacon. Itt van a vonalban Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük talán a költségvetés helyzetével. A szakértők figyelmeztettek arra, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, nehéz feladatok várnak rá. Hogy látod most ezt, mennyi ideig tarthat ki esetleg a hitelminősíték türelme, és milyen lépésekre lehet szükség annak érdekében, hogy itt a hazai folyamatok stabilizálásra kerüljenek?
Pici ízelítőt már kaptunk a hitelminősítőktől, hát nevezetesen egytől ugye a Moody's az, aki már megfogalmazta a véleményét a jelenlegi helyzetről, és türelmet szavazott meg, ugye ez egy fontos dolog, hogy nem változtatott az ország adósság besorolásán, a negatív kilátást is viszont érvényben tartotta, tehát azt mondta, hogy eddig az elmúlt pár hét alatt semmi olyan információ nem érkezett, ami indokolná, hogy ezt a negatív kilátást elvegyék. És ott ugye azért is izgalmas a történet, mert amikor legközelebb majd az ősszel publikálnak egy jelentést Magyarországról, akkor már 2 éve lesz Magyarország ezen a negatív kilátáson, és általában azért 2 év után valamit ezen változtatni kell. Ugye az egyik lehetőség, hogy akkor leminősíti az országot, és éppen a befektetés ajánlott kategóriába marad még a besorolás, vagy pedig ezt a negatív kilátást eltörli, valószínűleg stabilra, azért ritka, hogy egyből pozitívra változtatná. És a Moody's a jelentésében azért pont hangsúlyozta, hogy a költségvetés oldalon lát komoly kockázatokat, bár alapvetően az a prognózis, amiről ő beszélt, valamivel 5% fölötti hiány, ez lényegesen elmarad attól, amiről a kormány eddig utalgatott, hogy akár itt 6,8%-os hiány is lehet az idejében. Ezt majd meglátjuk, hogy amikor átvizsgálják az idejévi költségvetést, akkor mi lesz az új prognózisuk, de azért itt egy komoly űrtátong a két adat között, és már az 5,23 körüli hiányra is azt mondta a Moody's, hogy azért ezzel valamit kezdeni kell. Tehát itt azért ebből érződik szerintem a többi hitelminősítőnél is, ez egy nagyon fontos pont lesz, milyen új költségvetési pályát tud felrajzolni a kormányzat, és itt ebből a szempontból ugye a 2027-es költségvetési terv, és az azzal együtt, vagy a környékén publikálásra kerülő középtávú kitekintés lesz a mérvadó, mert hát az elmúlt években azért a magyar államadósság az növekedett, és hát a költségvetési hiány is folyamatosan 5% körüli vagy a fölötti értékeket ütött meg.
Friss hír, hogy a GKI fogyasztói bizalmi indexe az májusban egy nagyot ugrott 5,5 éves csúcsára, és az egy hónap alatt bemutatott növekedés az soha nem látott mértékű a felmérés 30 éves történetében. Ez az óriási eufória fogyasztók részéről mennyire fordítódik majd le hard számokká, tehát konkrétan mit vársz a lakossági fogyasztás alakulásától, illetve ha ez leköveti valamennyire a bizalmi indexben való óriási ugrást, hogyan hat egy potenciális fogyasztás növekedés a makro folyamatokra, gondolok itt például az inflációra vagy a külkermérlegre?
Valóban nagyon optimista kép rajzolódik ebből ki. Amúgy a legutóbbi kiskereskedelmi forgalmi adat, ami márciusra vonatkozott, ugye ott már látszódik egy gyorsulása a kiskereskedelmi eladásoknak, bár az is igaz, hogy egy nagyon jelentős része az üzemanyag fogyasztásból ered, az pedig az arra vezethető vissza, hogy bevezették az ár sapkát ugye az üzemanyagokon, és már 2022-ben is láttuk, hogy ezekben az időszakokban jelentősen megugrik az üzemanyag forgalom, majd amikor kivezetik az ársapkát, akkor meg nagyon látványosan visszaesik. Úgyhogy egy ilyen torzító hatás már benne van, de emellett is azért a nem élelmiszer jellegű fogyasztás is érénkül. És ez azért is egy nagyon fontos pontja a gazdaságnak, mert mind a mellett, hogy természetesen, ha nő a fogyasztás, és ez leginkább mondjuk termékekre koncentrálódik, és kevésbé a szolgáltatások irányában mozdulna el, az rontja a külkereskedelmi mérlegünket, hiszen rengeteg terméket hoz be az ország ilyen fogyasztási javakat. Ezt egyébként részben már szerintem lehetett is látni az áprilisi külkereskedelmi mérlegben is, amikor is a behozatal az jóval meghaladta a feldolgozott termékek esetében a kivitelnek a szintjét, nem mind növekedés dinamikájában. Úgyhogy szerintem ennek a jelei már látszódnak is, egy nagy fogyasztás boom az szinte mindig rontja a külkereskedelmi mérlegét Magyarországnak. Pláne egy olyan helyzetben, amilyenben most vagyunk, hogy a külső környezet, az nem is túl kedvező, hát azért a német gazdaság az finoman szólva sem hasít, úgyhogy ez inkább rontja a külkereskedelmi mérleget, de másik oldalról viszont a költségvetési bevételi soron meg nagyon jót tehet. És ugye, hogy milyen kiigazítások, vagy hogyan lehet ezt a költségvetési hiányt lefaragni, hát az egyik útja az nyilván az lenne, hogyha nagyon szép növekedést tudna produkálni az ország, és minél inkább a fogyasztási oldalon jelenik ez meg, ugye ott az áfa sor, illetve a jövedéki adósor, azok a legnagyobb adóbevételi sorok közé tartoznak, tehát ez nagyban könnyíteni a költségvetésnek a kiigazítását, hogyha felfut a fogyasztás, és így az áfa az elkezd beáramni a költségvetésbe. A növekedés szempontjából ugye kicsit ilyen visszás a dolog, mert mondtam ilyet, hogy az importot is megemeli a lakossági fogyasztás megemelkedése, ezért nem egy az egyben növeli a GDP-t, csak részben, úgyhogy azon keresztül, hogy mi a fogyasztás, az növeli a GDP-t, de hogy rontja a netto export pozíciót, az pedig rontja a GDP-t, de azért így is az eredője, az nyilván hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez, úgyhogy én azt is gondolom, hogy az idei évben, 2026-ban Magyarországon a növekedés gerincét, túlnyomó részét, azt a lakossági fogyasztás fogja nyújtani. De én alapvetően azért relatív pesszimista vagyok az idei évi növekedéseket tekintve, nagyjából 1,5%-os bővüléssel számítok.
A választásokat követően látványosan erősödött a forint, miközben a nemzetközi piacokon továbbra is jelen vannak a geopolitikai kockázatok. Itt a hormuzi szoros körüli feszültségek sem tudtak megoldódni mindeddig, a sokszor elhangzott ígéretek ellenére sem. Te minek tulajdonítod ezt a reziliens állapotot, illetve mit vársz a forinttal kapcsolatban? Egyáltalán az, hogy ennyire erős szinteken tartózkodik, ez mennyire befolyásolhatja az MNB-nek a várható kamat döntéseit?
Ez valóban nagyon izgalmas és érdekes, hogy a globális piacokon azért olyan nagyon már nem foglalkoznak a hormuzi szorossal, sőt inkább, hogyha negatív hír jön, arra van valami kis reakció, negatív reakció, de általában az enyhén pozitív és különösen a pozitív hírekre, mint hogyha nagyobb lenne a pozitív reakció. Hát a tőzsdék szintjén azért ez elég jól látható, hogy milyen csúcsokra vagy csúcsok közelébe tudnak fölmenni, de alapvetően a hosszú hozamok is most már az elmúlt napokban a nemzetközi piacon, mintha fordultak volna és elkezdenének egy picit csökkenni. Tehát úgy tűnik, hogy már kevésbé aggódik a világ azon, hogy itt olajhiány alakulna ki. Ugye amikor elindult ez az egész konfliktus, akkor még olyan prognózusok voltak, hogyha eltart 4-6-8 hétig, akkor már itt nagyon komoly olajpiaci válság fog kialakulni, elszállnak az olajárak. És egyelőre ugye ez nem következett be, még nem látjuk azt azért tömegesen a hírekben, hogy a világon olajhiány alakult volna, ki nem jutnak gazdaságok megfelelő mennyiségű energiához. Nyilván drágábban jutnak, mint korábban, de azért ez egy más szint, hogy drágán jut valaki hozzá, meg hogyha nem is jut hozzá. Tehát egyelőre még valahogy tudott alkalmazkodni a világ ehhez a helyzethez, és megtalálják a csatornákat, hogy az energiaforrásokat beszerezzék, és azt gondolom, hogy ez biztos egy fontos ok amellett, hogy miért tud ilyen pozitív maradni a piaci hangulat. Ugye emellett pedig sokszor a cégek is még elég jót jelentenek, tehát valószínűleg még kevés idő is telt el ahhoz, hogy a magasabb energiaköltségek nyersanyagára azok érdemben meglátszódjanak a cégek profitabilitásában, ugye az infláció se pörgött még föl annyira a világon, elindult egy gyorsulás, de azért még nem extrém szinten, tehát még nem ölte meg a háztartások vásárlási képességét, és amíg nem jönnek ilyen nagyon negatív reálgazdasági adatok, addig úgy tűnik, hogy ez a pozitív hangulat ezt ki tud tartani a piacokon. És hát Magyarország esetében ugye ez meg még hatványra van emelve, amiatt, hogy itt egy új kormányzati helyzet alakult ki, egy felfokozott várakozás, hogy az Európai Uniós források azok hamar megérkeznek a magyar gazdaságba, emellett egy folyamatosan szigorú hangvételű jegybankot látunk, aki nem csökkenti a kamatot. Ugye februárban volt egy kamatcsökkentés, amikor 6,5%-ról 6,25%-ra csökkentette az irányadó rátát, de Magyarországon az a 6,25%-os kamat, ez bőségesen meghaladja például a cseh 3 és felett, vagy a lengyel 3,75%-os szintet. Tehát ez a kamat többlet, ez még inkább vonzóvá teszi a forintot a befektetők szemében, és a jegybanki publikációkból azt is lehet látni, hogy a forint melletti pozícionáltság az nagyon magas szinteket ütött meg. Most már nagyobb pozíciók épülhettek ki, mint az iráni háború kitörése előtt volt, úgyhogy látszódik ez a felfokozott optimizmus, és hát egy nagyon komoly kérdést is vet ezáltal a jegybank elé, hogy mikor kell, vagy egyáltalán kell-e reagálni az erős forintra. Mert egyrészt van egy külső költség energiasok, amit egy erős forint az részben ellensúlyozni tud, és így a magyarországi inflációs folyamatokra pozitívan hat, tehát tudja fékezni az inflációnak a felgyorsulását. Másik oldalról viszont exportőröknek ez a nagyon gyors forint erősödés azért nehéz alkalmazkodást jelent, mert ugye nem ezzel kalkuláltak az évben, nem feltétlenül tudják érvényesíteni az áraikban, innentől fogva viszont a kárveszteséget is lehet, hogy kénytelenek lesznek elkönyvelni 2026-ra, de az biztos, hogy a profitrátájuk az nagyon jelentősen csökken. És középtávon pedig az az érdekes, hogy emellett a forint árfolyam mellett tud-e versenyképes maradni a magyar gazdaság, ebbe be kell esetleg avatkozni jegybanki eszközökkel, vagy nem. Ugye a legutóbbi jegybanki közleményben azért egy picit a lazább hangvétel irányába mozdult el a monetáris tanács. Voltak is olyan tagok, vagy volt olyan tag, ugye még nem tudjuk pontosan a részleteket, majd a jegyzőkönyvből kiderül két hét múlva, de volt, aki kamatcsökkentésre szavazott már, tehát látszik, hogy azért ott is elkezdtek gondolkodni abba az irányba, hogy lehet, hogy ez az erős forint, illetve hogy az infláció azért még mindig 2,1%-on volt áprilisban, ez lehetőséget teremt arra, hogy valamennyit ebből a kockázati felárból tudjon csökkenteni Magyarország, hiszen már a külföld sem vár el akkora kockázati prémiumot a magyarországi befektetések után. Úgyhogy én azért alapvetően azt várom, hogy azért az idén csökkenteni fog a Magyar Nemzeti Bank, de az időzítés azért az nagyban függni fog attól is, hogy egyáltalán ez a hormuzi konfliktus ez hogyan oldódik meg, és milyen tartós költségsokkot okoz a világ, illetve Magyarország számára.
A növekedés motorjai közül a fogyasztásról már rejtettünk szót, viszont a beruházások szintén nagyban meghatározzák, vagy befolyásolják a növekedést. Az elmúlt években azt láttuk, hogy egy jelentős mélyrepülés következett be ebben a szektorban. Itt hogy látod, hogy várható-e visszapattanás, különösen annak fényében, hogy több szembeszéllel is szembesül a szektor, ugye a nagyon erős forint árfolyamot már említetted, de egyébként potenciálisan a június 1-ével életbe lépő harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását érintő szigorítások is szűk keresztmetszetet jelenthetnek bizonyos szektorokban. Tehát ezeknek a szembeszeleknek a fényében hogy látod, hogy hogy alakulhat a beruházási aktivitás ebben az évben?
Valóban a beruházások egy gyenge pontja volt a magyar gazdaságnak az elmúlt pár évben. Ez több tényezőre is visszavezethető. Egyrészt az, amikor a költségvetés elharasztott egy csomó beruházást, mert hogy a költségvetési hiány az magas volt, emellett a megemelkedett kamatkörnyezet sem segített a beruházások fellendülésében, illetve hát a bizonytalan kilátások is ugye óvatosságra intették a vállalkozókat, ráadásul ugye az Európai Uniós források azok folyamatosan ott lebegtek éveken keresztül, hogy jönnek, nem jönnek, milyen ütemezéssel jönnek, mekkora tételben, és ez is sokszor a vállalkozásokat abba az irányba tudja elterelni, hogy inkább kivárnak, hogy hát ha majd jönnek Európai Uniós források. És emellett ráadásul ugye a magánszektornak az ingatlan lábán, tehát mondjuk az ilyen építések, új lakóingatlanok építése száma is alacsony volt. Tehát gyakorlatilag minden fronton volt egy ilyen megállás, visszaesés, és most nagyon sok csatornán meg azt látjuk, mintha változás következne be. Tehát például aki az a építési engedélyek száma, az már megugrott, úgyhogy azokat a projekteket a következő egy-két évben megcsinálják, ami már önmagában hajtja fölfelé a beruházásokat. Elindultak nagyobb állami beruházási projektek, illetve az úrkormány is rengeteg ilyen, akár vasútfejlesztés és egyéb projektekkel kalkulál, ami szintén majd hajtja a beruházásokat. Ott vannak az Európai Uniós források, amiket az új kormány mindenképpen szeretne hazahozni Magyarországra. Ugye azt látjuk, hogy már 4 év van hátra a kohéziós alapok lehívásából, mert 2027-ig tart a hivatalos 6 éves költségvetési periódus, de még ugye a 3 évig föl lehet használni ebből a időszakból származó forrásokat, tehát gyakorlatilag 3,5-4 év áll rendelkezésre Magyarországnak, hogy felhasználja ezeket a forrásokat. És itt, hogyha minden forrás elérhetővé válik, akkor akár a GDP arányában kb. 10%-nyi friss tőke bejöhet az országba, az évente 2-2,5%-nyi beáramlást jelent, ez is meg tudja nyomni a beruházást. Az, hogy éppen egyébként külföldi munkavállalókból kevesebb jöhet be Magyarországra, ez nem feltétlen fogja teljes mértékben vissza a beruházást, hiszen pont abba az irányba eltolhatja, hogy még több gépet kell beszerezni, kevesebb ember van, tehát hatékonyabbá kell tenni a termelést, és ez egy ilyen kényszerberuházási hullámot is el tud indítani az országba. Nyilván nem egy olyan típusú, amihez sokkal több ember kell, hanem inkább olyan típusú, ami a hatékonyságot is javítja. És ami egyébként szerintem abszolút érdeke is Magyarországnak, hiszen a beruházási szerkezetben az elmúlt években rengetegszer azt láttuk, hogy inkább az építőipari beruházások domináltak, és emellett a gépi beruházások azok kisebb súlyt képviseltek, és ráadásul az ilyen kutatásfejlesztés és innováció típusú beruházások meg nagyon alacsony szinten stagnáltak. És ilyen típusú beruházások is következhetnek az években, amik sokkal inkább a kutatásfejlesztés innovációt célozzák, ezek is tőkeigényesek, úgyhogy szerintem itt abszolút van lehetőség arra, és én számítok is arra, hogy a 2027-28-29-es években egy beruházási lábon élénkülést fog látni a magyar gazdaság.
Itt van előttünk a nyári időszak, és hát az erős forint az a turizmust is érintheti. Elég sok helyről hallani azt, hogy a balatoni előfoglalások azok nem úgy alakulnak a nyári időszakra, mint a megelőző években. De hogy látod ennek a gazdasági vetületét?
A forint erősödésnek ugye van egy ilyen hatása, hogy hirtelen gazdagabbá vált a magyar ember, hogy a külföldön akarja elkölteni a pénzét. Abszolút ez benne van, hogy sokan külföldi útcélokat fognak választani. Itt, ami ebbe még belerondíthat, hogy mondjuk a repülőjáratok, azok nem tudom, hogy hogyan fognak tudni menni, vagy milyen mennyiségben, mert azért itt kerozin hiányról is sokszor hírek jönnek, illetve eltörölnek járatokat. Úgyhogy ez hoz azért némi bizonytalanságot a külföldi turizmusban, de például az autós közlekedés vonatkozásában, hogy itt a szomszédos országok tengerpartjai, vagy más akár hegyek felé vegyék a magyar turisták a tuti célt. Ráadásul a külföldiek számára meg drágábbá vált Magyarország. Ugye nagyon sokáig arról lehetett híreket olvasni, hogy különösen, amikor ilyen 400 forint fölötti euróforintok voltak, hogy Magyarország milyen olcsó, így árérték arányban, és ezért is nagyon sokan választják Magyarországot desztinációnak. Én azt gondolom, hogy van már egy nívója is azért a magyar fővárosnak, meg néhány magyar régiónak, úgyhogy nem csak emiatt jönnek az országba. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évben a nettó turizmus az kevésbé fogja segíteni a magyar gazdaság növekedését is, illetve a folyófizetési mérlegben is kevésbé fog pozitívan hozzájárulni, mint ahogy azt az elmúlt pár évben láthattuk.
Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.